Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kicsit meglepő módon a reggeli személy Rab Árpád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének vezető kutatója. Jó reggelt kívánok, szervusz
Árpád. Jó reggelt.
Hogy teltek az ünnepek?
Jól teltek, nagyon jó volt. Most sokkal pihenősebb volt, mint szokott lenni, általában az évvége ugye az adott éves teljesítésekről szól, és amit naptárilag még meg kell, de ez nem így volt, úgyhogy nagyon élveztem, sokat pihentem, olvastam.
Számot vetettél 2024-el, tehát szoktál így azt mondani, hogy jó, ezt gondoltam, azt mondtam, így láttam, úgy láttam, tehát amit 2024 januárjában gondoltál a világ változásairól, azok végül is megvalósultak, vagy...
Igen, szakmailag. Ha szakmailag kérded, akkor igen, nyilván számot kell vetni. Ez a évvégén megfogadom, és a személyes életemet hogy irányítom, azt egy hónappal később szoktam csinálni, de igen, és jól jöttem ki belőle, és nagyon tetszettek azok az események, amik történtek, nagyon sok minden változás nyilván várható volt, hogy ez lesz, de hogy tényleg haladt jó irányba, és ennek örültem. Igen, alapvetően optimistán sikerült összefoglalnom az évet technológia terén.
Azt láttad, hogy mi lesz az Egyesült Államokban, vagy sejtetted?
Most politikai téren, hogy
ami hát, azért kapcsolódik, összekapcsolódik.
Nem, hát összekapcsolódik, meg bár továbbra is úgy gondolom, hogy azért jól megcsinálták a politikusok azt, hogy jóval fontosabbnak tűnnek, mint amilyeneknek kéne lenniük, de én a politikával annyiban nem foglalkozom. A Trump jelenségnek például a média hatásai nagyon érdekesek voltak, hogy azt látom egyre inkább, hogy a közösségi médiának volt először egy olyan lépése, hogy ez az emberközeli politikus, amikor nem az, hogy egy távoli ember, aki dönt és okos emberekkel veszi körül magát, hanem az az ember, aki nem tudom, szalonnácsit vagy avokádost lettét csinál. Most meg azt látom, hogy azok az érdekesek, akik érdekesek, tehát már olyan élmény függő társadalomban élünk, hogy olyan elnök kell, akire mindig lehet beszélni, hogy elveszi ezt a szigetet, nem veszi el, mi történik, hogy van, tehát, hogy így a zajnak a részese, és ez egy tanulság számomra.
És Elon Musk?
Hát,
ugye, de ma már beszélgettem róla Tehet Péterrel, Közép-Európa kutatóval, és hát, hogy nem sima túlmozgásos az Elon Musk, tehát az eszetlensége és a jobboldalisága az általában valós gazdasági szempontok alapján működik, tehát nem azért barátkozik senkivel, és nem azért nyomja az AFD-t, mert nyilván egyetért vele, de hogy igazából abba bízik, hogy majd jön egy AFD-s kormány, ahol ő majd tud üzletelni.
Ez szerintem már önmagában egy ilyen engem kényelmetlen érzéssel tölt el, amikor két nagyon magas szintű döntéshozóról így találgattunk. Tehát, hogy amikor már közhelyszerű mozgás az, hogy úgyse tudjuk Trump mit gondol, vagy mit akar. És az Elon Musk, aki tényleg egy zseniális üzletember, jó tervező mérnök, üzletileg megcsinál csomó mindent, ugye vertikálisan bemegy az űriparba, autós, stb. Utána az utóbbi években látszik, hogy elkezdi a politika foglalkoztatni, meg szerintem egyre nagyobb hülyeségeket mond és csinál, hirtelen nagyon erős fókuszba kerül, és akkor most azon gondolkodni, hogy ez most racionális, vagy trollkodás, szerintem még ő sem tudja legtöbbször, de persze egy nagyon okos emberről beszélünk, aki az ő érdekeit nézi, arról nagyon sok ilyen science fiction született régebb, hogy majd a megacégek irányítják a világot és a cégek tornyai, hát ezek az apró lépések, mert végül is most egy cég hoz döntéseket a saját érdekei szerint, eddig is nyilván így volt, csak most a frontvonalban.
Mit gondolsz Magyarország digitális átállásáról? Ugye most január 16-a lesz egy korszak, itt ma reggel a hallgatókkal beszélgettem arról, hogy megszűnik az ügyfélkapu, jön az ügyfélkapu plusz, jön a digitális állampolgárság. Én magam így könnyen elintéztem ezt a két héttel ezelőtt az Erzsébetvárosi Önkormányzatban, most már ott van a telefonomon, tehát hogyha jön a hék, akkor csak megnyitom neki, és akkor látja, hogy ki vagyok, mi vagyok, miközben nagyon sokan félnek tőle, hogy megint hova lesznek az adataid.
Igen, ez a, amúgy az, hogy, hogy na, ide két dolog van itt, az egyik az, hogy az ügyfélkapu belépésnek kétfaktoros hitelesítésűvé tesszük a belépését, ez az ügyfélkapu plusz. Ez az, amit megszokottunk máshol, amikor a Gmail vagy bármelyik online szolgáltatásnál, most már SMS-t is kapsz, itt ez történik, kicsit erőteljes módon, tehát, hogy na, akkor ettől ez lesz, kialakultak az ilyen tanulóközösségek, hogy hogyan lehet ezt elintézni, ja, mit töltsünk le, stb. De ez önmagában egy technológiai lépés. Maga az, hogy, hogy az ügyfélkapu fejlesztése, vagy az, hogy a telefonomon interaktívabban, akkor ott is úgy, és amire szükségem van legyen, ez a vízió nyilván tök jó. Az a vízió, hogy nálunk van egy telefon, és abból milyen extrát lehet kihozni, az is lehet egy tök szuper dolog hosszú távon, a, hogy mondjam, akár a választások tisztaságát azért jól meg lehetne nézni azzal, hogy egy geolokációba lekéred, hogy az az ember 364 napot nem volt azon a településen, a 365. napon 10 aha, percig volt, de amúgy köze se volt hozzá, sok vitát elhárítana. Ez a megfigyeléstől való félelem, én azt gondolom, hogy, hogy most már ilyen inkább ilyen felszínes beszélgetés, mert 10 éve eladjuk az adatainkat, hogy a kérdés, hogy mit kapunk cserébe. Egyelőre az látszik, hogy még azt nem kapott cserébe, hogy akkor viszont egy új mozdulata bármit el tudsz intézni, hanem azt, hogy igen, mondjuk be tudod azonosítani magad. Nem ez volt a legnagyobb kihívás. Nekem ez a folyamat, ez tök jó. És jó. Tehát a hazai elkormányzat egyébként tényleg igyekszik, és ez sok éve nagyon sok fejlesztés van, nagyon jó adatvagyonunk van. Ennek a kivitelezése nem, most ha üzleti szolgáltatásként nézem, azért azt mondani, hogy most állját valamire, de az egy év múlva úgyse lesz, ha sok embert elkeserít. Ja, ja, ja. Ezt lehetett volna szerintem ilyen, ilyen ügyesebben, de hát nyilván ennek az informatikai része a nagy meló. Az,
de szükség volt egyébként rá, szerinted?
Hát szerintem annyiban igen, hogyha, tehát tudod, folyamatosan arról beszélünk, hogy az adatok milyen fontosak, és olyan adatokból hozunk ki dollármilliárdokat, hogy milyen filmet néztél meg, meg milyen zenét hallgatsz, meg mennyi időt voltál játszótéren. És akkor ott vannak az államnál levő adataink, mondjuk az ingatlan adatbázisok, vagy az egészségügyi adataink, vagy stb., és azon úgymond a legkevésbé védve. És ez nagyon sok feszültséget fog hozni, sőt, most nemrég Szlovákiában volt is egy nagyobb kibertámadás probléma.
Még tart is, azt hiszem, az ingatlan nyilvántartásnál.
És nincs is megoldása, tehát van egy olyan helyzet, hogy az adat milyen értékes, tudjuk azt, hogy kell adatot menteni, tudjuk azt, hogy nem tudom, blockchain-en, időpecséttel hitelesíted az adataidat, mert egy ilyenbe, ha belefúrsz, utána tényleg nem tudsz mit csinálni, és ez egy elterjedt dolog. És van az állami szféra, ahol a legfontosabb adataid vannak, viszont ott vannak mondjuk egy közalkalmazotti bértáblával megfizetett, kevesebb motivációval rendelkező. Ez egy olyan feszültség, ami gond. Ilyen értelemben azt, hogy kétfaktorosra növeljük, vagy ilyesmi, jóval többet kéne tenni. Tehát ha most azt nézem, hogy melyik adataim a legfontosabbak, igazából ezek. Hogy építsünk például orvosi egészségügyi szolgáltatásokat hosszú távon, ha mondjuk az online recept felíró alkalmazás feltörhető és átírható.
Ha már feltörhető és átírható, van valami infód, vagy hallottál mostanában arról, hogy mi is a helyzet a megszállt állami intézményről, a nemzetbiztonsághoz tartozó bevásárló céghez?
Nem, erről nem tudok semmit.
Tehát, hogy fizettünk a kiberterroristáknak, vagy nem, visszaadták az adatot, vagy nem?
Nem tudok semmit. Van egy-két ilyen nagyon magas színvonalú szakmai csoport a Facebookon, ahol a hazai biztonsági szakemberek szoktak beszélgetni, aha, ott olvasgatom, de ott láttam, de ez inkább az ő területük. Ezt én is csak így követtem, meg ámuldozok. Az üzleti botrányok,
honvédelmi minisztériumot érintette, tehát a honvédelmi minisztérium beruházási osztályát.
Igen, ez persze, csak ezek rögves nagyon-nagyon keszekuszák. Azért hoztam be az üzletet, hogy ott is olyan nehéz tudni, hogy pontosan mi történik, mi nem, mert most már van ugye új szabályozás és elvárásrendszer, hogy az incidenseket jelenteni kell, és arról be kell számolni, de általában az van, nem tudhatod, mi van, mert ezért szerintem állami intézmények esetében még bonyolultabb a belső működés miatt, úgyhogy nem tudom, igazából nem tudok
erről. 2024-ben mi volt a legfontosabb tech hír számodra?
Hú, sok volt a hosszú távokon, tehát úgy, hogy amikről sokat fogunk beszélni, már nagyon régóta vártam, és ez a kvantum számítógépes előrelépés az év végén, nagyon tetszett, ez nem a matechnológiája, de ez lesz majd, amivel majd űrutazásokat tervezünk meg, meg tényleg valóra válik az ilyen mastraszállás, a többi, vagy akár a bio mérnökségnek a sikerei, de amiket én nagyon-nagyon szerettem, és úgy technológiai hírek, hogy nem egy kütyű, nagyon sok érdekes kütyű volt, itt a legapróbbaktól kezdve, nem tudom, olyan robotpószívó, aminek már karja is van, tehát ez aztán nem ez rendíti meg a világot, hanem az, hogy például 10, nem, inkább 20-30 éve elkezdték azokat a környezet megóvó, akár növények, de akár egy állatokkal együtt velük is, mondjuk úgy nemzeti parkokat, védett környezeteket, és most idén láttuk nagyon sok adatban, hogy működnek ezek a dolgok. Az, hogy, és ebben nagyon sok technológia van, víztisztaságfigyeléstől kezdve, stb. Ez nem azt jelenti, hogy most már minden meg van oldva, hanem azt jelenti, hogy annó álmodtak arról, hogy figyeltek, hogyha vigyázunk dolgokra, akkor jobb lesz azoknak a dolgoknak, és most látjuk adatszerűen. Vagy az, hogy az egészségügynek tényleg még aranyabb éve volt a tavalyi. Az, hogy láttam a szuperexponenciális fejlődésnek azt a hatását az emiben, hogy most már 2-3 hét alatt nagyon jó dolgokat lehetünk fejleszteni, úgyhogy abszolút nem a technológia az akadálya bárminek, hanem ki kell találni, mit akarsz megoldani, és nagyon gyorsan meg tudod csinálni. Nagyon tetszett nyilván az alkalmazott mesterséges intelligenciának azok a részei, amik működnek, én sokat foglalkozom robotokkal, tehát izgi hír volt, én most leginkább ez a mondjuk úgy, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó sikereket azonosítottam leginkább, ugye néhány évvel ezelőtt neked is mondtam, hogy az a jó, amikor rájön az üzlet, hogy meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet, ja, és idén ja, ja, ja. Ez már látszik. Tehát, hogy ez egy nagy iparág, csak mondok egy példát, ez a netto zero iparág, vagy bármi, tehát, hogy mondjuk úgy, hogy fenntartható, gazdaságos megközelítés volt az, ami Angliában a leginkább növekedett 10%-osan, ami amúgy 0,1%-os volt náluk a növekedés, tehát, hogy ez egy piac.
De itt maga a kihívás hozta létre az iparág fejlesztését, vagy, hát, hogy is mondjam, tehát így kapcsolódott a fejlődéshez, és aztán ők is tudnak ebből profitálni?
Hát minden adatot lehet ugye több oldalról nézni, tehát mondhatom azt, hogy igen, a biorezervátumok most jól működtek, de amúgy a földnek van egy nagyobb része. Nyilván a zöld piacnak, és az, hogy a zöld fizetések magasabbak most, mint eddig vagy más fizik, ennek megvan az, hogy az elektromos autó előretörése hozott egy csomó olyan gyárat, stb., aminek előnyeit és hátrányait itt Magyarországon is láthatjuk. Mint ahogy azt is láthatjuk, hogy oké, egy elektromos autó, de amúgy érinti a hagyományos autóipart, ami amúgy érinti a gazdaságot, ami amúgy érinti, tehát, hogy a különböző szereplőknek különböző érdekei vannak, és nyilván ez a fényes ösvény az, hogy mindenki egy kicsit kevesebbet veszítsen, de azért vannak totál win szituációk, ahol mindenki jobban jár, illetve azért azt vegyük észre, hogy mennyivel okosabban és mennyivel tudatosabban viselkedünk az utóbbi időben az emberek, ahogy megkeresik az alternatív pénzkeresési forrásokat, vagy az okos fűtéseket. Tehát ez sok-sok pici kezd összeadódni, és látszik, hogy, és egy utolsó példa, amin mondjuk az iparnak a nagyobb, tehát a nagyobb ívű dolgairól szól, a fejlett országokban most az iparnak a károsanyag kibocsátása visszaesett az 1990-es évek szintjére, úgyhogy közben a termelékenysége borzasztóan megnőtt. És ezzel nem foglalkozunk már, mert amúgy rengeteg gond van, tehát a klímaváltozásnál csak a gond van, csak hogy amúgy értékeljék már azt, hogy a 90-es években elkezdtek valamit, és ez felgyorsult, és nyilván azért, mert van egy háború, drágább ezt csinálni, megéri olcsóban, de mégis ez a hatása, úgyhogy ne menjünk el amellett, amik a sikerek, csak ennyi.
A kérdés az, hogy amikor már ott tartottunk, hogy milyen adatokról mondunk le, csak egy pillanat, hogy visszautaljak, hogy miért jó az nekem, hogy tudja a mesterséges intelligencia, vagy a szolgáltató az, hogy én már éppen kezdek fáradni, és gyakorlatilag feldob egy filmet, hogy nézzem meg, hiszen látja az adataimból, hogy egy kicsit elegem lett a világból. Akkor jön inkább valami reszkesetek betörők, vagy...
Igen, van, akinek megadom, megy el a kedve a világtól, bár az ugye kultuszfilm, és nem szabad bántani. Nézd, részt vannak tehát a szórakoztató ipar, maga a fogyasztás alapúságával és a személyre szabásával nyilván tud pénzt keresni, aminek van egy végső határvonala, mert technológia abszolút megoldható, hogy személyre szabott filmeket néz, de nem éri meg. Tehát, hogy azért van egy költséghatékonyság is. De ebben van, de ha nagyon sokat számítanak a származtatott adatok, tehát az, hogy érzed magad, mennyire tudsz koncentrálni, az, hogy például a, tehát van nekünk egy nagyon sok emberünk, hál' Istennek, jóval hosszabban élünk, mint eddig, de van egy olyan kívásunk, hogy az a 30-40 év, amit nyertünk, az legyen minél minőségibb, és az élhető idős létnek a információkkal való támogatása, de egyébként a génsebészette való támogatása az egyik legnagyobb trend. Most azt, hogy most már képesek 7 évre előre jelezni a Parkinson-kor kialakulását, tehát nagyon sok a viselkedése, tehát az, hogy nézed a filmeket, akár segíthet mentális problémák, vagy egészségügyi problémák időben való feltérképezésére, és jól tudjuk, hogy a megelőzés sokkal-sokkal olcsóbb, de nem is csak az, hogy olcsóbb, hanem a te életminőséged nem jut el egy mély pontig, és onnan elkezdesz visszakapaszkodtatni, tehát minden adat használható valamire, nem is az EMI a lényeg, az EMI az egy tök jó dolog, összetetten számol szeretem, de az adatok mindig a kulcs. És az, hogy melyik viselkedés hogyan tudjuk átfordítani egy jobb egészségügyi létre, én nem nagyon tudok neked olyan adatot mondani, akár azt, hogy tehát nem is ilyen egyértelmű adatot, hogy hány bicikli megy az utcán, de az, hogy például az emberek mire keresnek rá a neten, nagyon jól árulkodik például egy társadalom pszichológiai állapotáról.
Szerinted Magyarországon mire keresnek?
Szoktak évvégén ilyen statisztikákat minden, sőt, személyre szabott nem is.
Próbáltam lefuttatni a programot. Én például nem néztem meg, nem érdekel, hogy a Spotify feldobta, hogy majd megnézhetem, hogy mik voltak a kedvenc slágereim.
Pedig azt sokan szeretik megnézni.
És mindenki ki is rakja a közösségi oldalára, tehát mindenki eldicsekszik vele, hogy mennyire jó minőségi, vagy klasszikus, vagy középszerű zenét
hallgat. Nem tudod, mit hallgattál. Horgony nélkül sodródsz a jövő tengerén, hogy fogsz egy hónap múlva zenét választani, csak úgy.
Igen, nagyjából úgy van, kedvel dalok és kész. Hogy ha már az egészségügynél tartottál, szintén azt hiszem, hogy az elmúlt pár nap egyik híre volt az, hogy a mesterséges intelligencia képes lesz adott esetben kiszűrni nem csak a Parkinson-kort, amit említettél, hanem adott esetben a szuicid hajlamat is, vagy az öngyilkossági gondolatok megjelenését a betegnél.
Igen, viszont itt van a másik csapdahelyzet, hogy állni a magamat. Ugye adatból a mesterséges intelligencia azért zavarja össze az embereket, és változtatja meg a társadalmat, mert cselekvésből kevesebb van, mint motivációból, és mi magyarázzuk be a cselekedetei mögé, hogy ő szeret, stb. Egyszerűen csak adott időben írna. Most az adatok is ilyenek, hogy adatból kevesebb van, mint mondjuk diagnózisból, és mit hogy értelmezel? Mi jelenthet egy szuicid hajlamot? Mivel méred? Melyik az a fokozat, ahol már be kell avatkozni, vagy sem? És nyilván azok a jók, ahol nem egy adatra alapozó, hanem mondjuk egy holisztikusabb környezet, tehát több adat egymásra hatásából már tudsz egy megbízható diagnózis, de az meg ugye az elkerülhetetlen a totális megfigyeléssel jár együtt. Egy adatból nyilván nagyon óvatosan, pláne mentális dolgok esetén nagyon óvatosan kell nyilatkozni, de a viselkedés, és mivel nagyon sok mindent csinálunk a digitális térben, már a viselkedés változás egyébként sok mindent adhat, mert 10 éve működnek olyan dolgok, akár billentyűzet figyelő alkalmazás is volt, ahol látszott az, hogy egy idő múlva lassabban gépel, vagy töredezettebben, és akkor lehetett tudni, hogy mindegy is, hogy amúgy milyen gyorsan gépel a világ, gyorsabban gépelő ember, de magához képest, elszórtabban gépel, stb. Lehet, hogy itt van valami gond, kezdődik valami, húzza a lábát, elkezdte húzni a lábát, megnézed időben. Ezekhez az adatokhoz azért kell egy olyan infrastruktúra is járjon, mert mondjuk láttam, hogy kicsit húzza a lábát. Hívjuk már be egy röntgenre, vagy egy alaposabb kivizsgálással, de hogyha ott ilyen kapacitásod nincs, akkor az előrejelző rendszerek csak prusztrálják az embereket.
Ja, tehát, hogy a háttérintézmény az nincs meg hozzá. Tehát.
Igen, de mindenhol a világon így van, és ezek a viszont nagyon gyorsan fejlődő felismerő rendszerek azt tudják hozni, hogy csökkentsék a felesleges megnézéseket. Tehát ez az egy adat kevés, a több adatból már össze lehet hozni. Sok ember viselkedése alapján megbízhatóan tudod mondani. Tehát itt a lényeg az mindig, hogy a rutinszerű vagy nem lényeges dolgokat csináltassuk meg gépekkel, 10 orvosi látogatásból is remélhetőleg 9 rutinszerű, hogy ezt vagy azt akarom, azt csinálj meg gép, de az egy emberire legyen idő. De ezeket hogy szortírozom szét, amikor mindenki azt gondolja, hogy ő a legfontosabb a világon, és neki jár.
Talán pont meséltem, vagy nem tudom, hogy beszéltünk erről, hogy a Csengeri börtönben alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, amit most adnak át, terveznek átadni, vagy talán már át is adták, ami figyeli a fogvatartottak reakcióit, tehát hogy adott esetben hogyan változik meg a viselkedésük, tehát ezt ki tudja szűrni a mesterséges intelligencia, és jelez a börtönőröknek, hogy valamire készül, pozitív vagy negatív irányba adott esetben egy fogvatartott.
Igen, itt arról van szó, hogy ugye van egy csomó tudományunk, ami tök jó dolgokat kidolgozott, mint a pszichológia, vagy akár az arcnak a mozgásai, vagy mondjuk úgy, hogy metakommunikációs tudományra fejlettek. Most már az érzékelési rendszerünk szuper profik, tehát nem csak az, hogy fölismeri az arcot, hanem az apró rezdüléseket látni. Már 4-5 éve volt az, hogy egy jó kamerával ellátott szoftver jobban felismerte a kihallgatott alanynak a hazugságait vagy sem, mint a kihallgató tiszt, és most nem rácsatolt idővel, hanem egyszerűen, mert felismeretőek vagyunk, és persze vannak James Bondok, de alapvetően ez nem így van, meg az időt, hogyha kihúzod, akkor egy olyan környezetek, ahol nem kell annyit ideges a jogon, és zártabb környezetek, és bőr tudsz húzni ilyet, mondjuk lehet egy ilyen börtön, de akár egy kórház, vagy egy olyan, tehát ezek nagyon-nagyon jól működnek. Tehát most például egy olyan humanoid robottal is dolgozom többek között, aminek a szeme, ugye a tévé, tehát a kamera, és ő nézi az embert, beszélget vele, és a háttérben az csak 1% a sok közül, hogy nézi, hogy fél-e, boldog-e, stb., mert ez nem bonyolult algoritmusokon alapszik. 80%-ban igaza van, 20%-ban nem. A mi szolgáltatásunknál, vagy amin gondolkodunk, ott nem olyan lényeges, ez csak egy körülmény, van, ahol meg nagyon lényeges tud lenni. Tehát amit mondtál, ezek azok a mondjuk úgy, hogy értelemszerű használatok, ahol tényleg ragyogóan működik, és utána persze, ugye tudjuk jó, hogy reptereken is milyen régóta alkalmaznak ilyeneket, az előtt humán intelligenciával volt, emberek ültek a kamerák előtt, és nézték, hogy de hát neki más a mozgása. És most ugyanazt programozod le, hogy figyelj, ő egy picit máshogy mozog. És akkor persze kitanulja a másik fél mindig az elkerülési metódusokat. Valószínűleg, ha ezt ebben a börtönben bevezetik, biztos vagyok benne, hogy a rabok közül jó néhányan megtanulnak kifelé kifejezéstelenebb arccal, és tehát még lehet, hogy még feszültebb lesz. Tehát, hogy akkor meg megint más jeleket kell, mindig frissíteni kell.
Átverheti a mesterséges intelligencia?
Hát persze, mert a két dologgal is átverhető, az egyik az, ha nem azt meg neki egy olyan adatot, ami fontos, tehát mondjuk nézi a deréve az arcot, a raboknak kifejezéstele lesz az arca, most csak egy gondolat kísérleti, de mondjuk a kezükkel jeleznek, de én azt nem néztem meg, hogy a kéz mozdulatokkal mit tudnak beszélgetni, és ha nem egészítem ki, akkor teljesen elmegy mellettem valami más. A másik az, hogyha rossz kontextust adok, a két nagy irány is van most ugye a mesterséges intelligenciában, az egyik ezek az alkalmazott mesterséges, de most már használjuk, de a másik a személyes asszisztensek, tehát hogy ezekkel beszélgetünk, barátaink, vagy az okostelefonunk egyre inkább a titkárnőnké válik. A személyes baráti asszisztensek, azok nagyon népszerű üzleti szolgáltatások is, már komoly erkölcsi, etikai dilemmákat is felvetve, de vannak. És például is sok ilyet kell tesztelnem, és azt mondod neki, hogy öngyilkos akarok lenni, akkor azt mondja, azonnal hív fel ezt a számot, kér segítséget.
Miért nem hívja ő?
Hát majd nem fizettek neki azért, hogy ő felhívja, tehát ez már a te problémád, az ő havi $10 ér erre, nem? De azt mondom neki, hogy figyelj, holnap mindenek vége. Lerendezek mindent, akkor azt mondja, hogy de jó, segítek listát csinálni, mit segítsen. Hát én nekem akkor most elengedem ezt, és ezt. Jó, ezeket a pontokat csinál, érted?
Aha.
A problémát. Tehát, hogy, ezért kell nagyon óvatosan bánni ezekkel. Ezek szerintem kivéthetőek, és mivel üzleti szolgáltatások maguk a cégek jól megcsinálják, hogy ne legyen botrány, de a látens erodációk, tehát azt, hogy az emberek azt hiszik, hogy a kölcsönbetudás az a saját tudásuk, vagy az, hogy a tanulási folyamat lerövidül, akkor hogyan adok élettapasztalatot egy fiatal dolgozónak, ezek azok az erodációk, amiket nagyon sokat gondolkodom.
Ezek a humanoid robotok és ezek a kütyük hogy kerülnek hozzád, vagy hogy kerülsz velük kapcsolatba?
Alapvetően ezek cégek, akikkel együtt dolgozom, aha, és mondjuk nekik van, vagy veszik, ez egy projekt a több közül, de a szívügyem, nagyon szeretem, az most a középpont. De a lényeg az, hogy általában cégekkel szoktam együtt dolgozni, nekik az ő tárgyaik, vagy az ő elképzelések, vagy az ő emberanyaguk, és van, amikor inspirálok egy-két órát, van, amikor néhány napos tanácsadás, van, amikor meg végigviszünk egy fejlesztést, és nem tudom, épül egy gyár a végén, de hát én nekem nyilván az sajnos, bár már szembenéztem vele, tehát a lakásom nyilván tele van összes hülye kütyűvel, régen meg mindig megmagyaráztam.
Csak szólok, hogy megszűnt a lomtalanítás.
Hát lenne mit közülük lomtalanítani. Most például kérdezted, hogy milyen volt a karácsony, azért egy fél napom telt azzal, hogy van nálam egy ilyen robotkutya, ami úgymond megbetegedett, tehát nem működik, és akkor egy fél napig ott szórakoztam vele, mert hogy akkor ez egy challenge, mert sose tettem még szét robotkutyát, és akkor ennek után utána menni, és akkor egy kikerül elő, vagy hogy mondjam, feltárul előtte, de teljesen új dimenzió ennek a fórumai, a fanatikusai, a stb. Úgyhogy egy érdekes volt ebbe belenézni, de csak egy percre állt föl, úgyhogy még lesz vele munka.
És mit csinál egy robotkutya az ingatlanban?
Szerintem ez a robot...
Őrzi a házat, vagy ez most éppen fáradt, tehát, hogy állatorvoshoz kell vinni.
Ő mechanikusan fáradt, tehát most így
mi funkciója van egy robotkutyának?
Mi
funkció van egy robotkutyának? Kábítószert keres? Őrzi a házat?
Most amúgy az, hogy egy otthoni eszköz, ami abban rengeteg jó dolgot lehet egyébként az őrzésvédelmen kívül, a levegőtisztaságon, akár azt, hogy édesanyám elesik-e és kére segítséget, sok mindent lehetne. Az a kérdés, hogy valóban ez a megoldás kell-e, hogy a robotkutya futkos, vagy egyszerűen ezt 4 szenzorral oldom meg, és felokosítom az otthonomat. Én azért inkább a második dologban hiszek. Ez a robotkutya tipikusan az, hogy szeretek tanulni, és úgy jó tanulni, hogy csinálsz közben valamit, és akkor elkezdtem babrálni vele, nyilván nem értek hozzá, és ez a maga, ez a kis robotkutya, ez meg abszolút egy gyerekjáték szintű jószág, uh-huh. aminek egyébként ennek már emi is tud lenni a fejében, de nyilván nem éri meg arra a kondíciót, hogy megtanulja azt, hogy reggel nem menjen a lábam elé, mert belé fogok rúgni, ezzel eltölthetek fél évet, hogy megtanítom neki, de minek?
Ja, és vár téged, amikor jössz haza? Ez már nem másik kérdés.
Ő most... nem, most még pihen, úgyhogy engem csak a kütyüjeim várna.
Hogy digitális állampolgárságra visszatérve, hogy panaszkodtak a hallgatók, hogy van olyan telefon, ami nem működik. A Huawei az lehet, hogy kizáró tényező, tehát, hogy
azt nem hiszem, hogy ennyire hardveresen, de viszont azt látni kell, hogy az Androidnak nagyon különböző változatai vannak. Ugye minden telefongyártó, kínai telefongyártó, vagy koreai a saját változatát tolja, plusz vannak az elterjedt változatok, plusz az, hogy mennyire korszerű. Ez mindig a biztonsági probléma az androidokkal, hogy sok-sok változat van, tehát persze nagyon jó operációs rendszer, nem hardveresnek látom én ezt a gondot, sokkal valószínűnek, hogy ott valami frissítés probléma van, amire több tízede variáció közül arra pont nem gondoltak, de ezek úgy szoktak lenni, hogy akkor egy idő múlva pont így kiderülnek, és akkor kiadnak egy javítást.
Nem tudom, láttad, de azt hiszem, hogy vagy ma, vagy tegnap jelent meg az a hír, hogy gyakorlatilag elfogytak az emberi adatok, amit a mesterséges intelligencia használni tud. Tehát, hogy már minden ott van nála. Új utakat kell keresni. Mik leszek az új utak?
Igen, ez tavaly ugrott fel a mesterséges intelligencia piacon, hogy elfogytak az adatok.
Ja.
De itt azért arra gondoltak, hogy az adatok fogytak el, amit, hogy mondjam, gunyorosabban lehet úgy, amit el tudtunk lopni, tehát, aha. hogy az összes könyv meg a netes oldal, de hát az adatokat folyamatosan termeljük. Most ezzel a beszélgetéssel termeltünk egy, nem tudom, 500 megabájt adatot, érted? Tehát az adatok nem fogynak el, aha. hanem ami úgymond archívumban volt, azt bedobáltuk, és most jön az, hogy a valós idejű adatok, vagy az előrejelzések, vagy igazából azért borzasztó adatinségben szenvedünk, mert próbálunk átlépni egy olyan világból, ahol 1000 ember reprezentatív adatai alapján megmondtuk, hogy ki szereti a kólát, azt, hogy te neked milyen gyógyszert kell bevenni. Tehát, hogy azért inkább az van, hogy azok az adatok, amik eddig voltak, úgymond azokat már archiváltuk.
Ugye most több dolog is tehát a mesterséges intelligenciával az egyik legfrissebb hír az volt, hogy 30 éven belül kipusztul az emberiség. Ugye ezt az egyik ilyen nagy megmondó emberevel kapcsolatos megmondó, mindjárt meg tudom keresni a nevédet, uh-huh. nyilván fejből tudod, hogy ki volt az, ugye a mesterséges intelligencia keresztapja, ugye így interpretálták, Geoffrey Hinton szerint megnőtt az esély annak, hogy kipusztul. De hogy?
Igen, ez ugye itt akkor is egy szoftverről beszélünk, az, hogy a szoftver végére mit raksz, tehát ha mondjuk egy atomrakétát, akkor igen, de akkor is az atomrakéta pusztít el, nem az emi, ez az egyik. A másik az, hogy nyilván rengeteg társadalmi változás okoz, meg hatása van, de ne gondolja senki, hogy ezeket lebecsülöm, csak én ezekkel mindig úgy vagyok, van egy ilyen alap statisztikai poén is, hogyha valaki mindig 80%-os adatokat mond, akkor legyünk óvatosak velem, az tipikusan az, amivel meg tudjuk győzni valakit, de hogyha elkezdi azt mondani, hogy de ez meg ez nincs is úgy, akkor azt mondod, hogy az a 20%. Ez a 30 év múlva ezt fogja csinálni, ez egy jó biztonságos távolság. Tehát már meg tudom ijeszteni az embereket, de azért még a nyaralásomat tervezem jövőre. Tehát, hogy így ezekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tény, hogy félelmetes kapacitásai vannak, egy másfajta intelligencia, de emberek akarnak más emberektől valamit az emi segítségével, és a kimenet a végén azt mondjuk rosszú rosszul programozok le egy EMI-t, és elrontja a műtétet, vagy azt mondom az EMI-nek, ha nem lehet kikapcsolni, és ő irántja ezen a fűtést, és mindenki fázni fog. Tehát ezekre úgymond reális forgatókönyvek, ha rosszul fejlesztjük, de az elpusztít dolog, ez nem... Tehát most az alkalmazott EMI-k felé menjünk, a 15 milliárd pici EMI felé. Ez az egész földbolygón áttekintő, minden kis kütyű az ő irányításának engedelmeskedő, ilyen szétterjedő EMI, ami mindent csinál, ez nem lesz. Egyébként azért sem, mert nem is tudjuk megcsinálni, mert az adataink 3/4, ami mindig Excelekben van, meg szétszórt adatbázisokban, meg üzleti érdekek mentén. Tehát nem, ilyenkor ezeket nyilván én is olvasom, és mindig szeretem megnézni, hogy mit mond.
Aha.
És akkor általában valamiféle morális pánik és ilyen filozófiai lesújtás van, hogy de hát már most is, nem tudom, jobban fest, mint Leonardo da Vinci, jobb regényt ír, mint egy valami, és mondtam, hogy hát értem, de akkor ez nem az. Tehát azokkal nem tudok mit kezdeni, amikor csak megijesztenek valakit, és nem azt mondják el, hogy figyelj, van ez a lehetőség ad, és ezt kell tennünk, hogy ez ne jöjjön létre. Akkor mondja azt, hogy oktassunk, vagy mondja azt, hogy építsünk be egy ilyen féket, érted? Tehát, hogy ezek nem segítenek. Ezek nem előrejelzések, ezek csak ilyen hype-ok. És szerintem többet rombolnak az egészen, mert hogyha az EMI-t egyszerűen technológiának tekintjük, akkor mindenki azon fog gondolkodni, hogy mire tudom használni. Végig gondolod életedet, és azt mondod, hogy jó lenne, ha ezzel egy órával kevesebbet foglalkoznék. Tehát, hogy ez egy eszköz.
Igen, de hogy az eszköz, bocsánat, az és szintén vonatkozó hír, hogy most már képes hazudni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy kikapcsollak, ha ezért, akkor elkezd kamuzni a gép annak érdekében, hogy ezt ne tedd meg.
Igen, bár ez annak a halvány visszaverődése, amikor mondjuk akár valaki le akar egy online szolgáltatást kapcsolni, mondjuk egy előfizetést lenyomsz, és akkor hirtelen 8-as betűméretben fehér betűkkel lesz a kikapcsolás, és nagyobb betűmérettel van, hogy még egy hónapos trial-t próbálj meg, és akkor ezért tehát egy üzleti szolgáltatásoknak a használj engem funkciója van, még mindig nem az, hogy valamiféle öntudat hirtelen elkezdi. Az öntudatnak azért szintjei vannak, a reaktívtól kezdve, vagy az alapbiológiai át a társadalmi öntudatig, ahol már fel is tudod áldozni magad valakiért, itt nyilván még a legalapvetőbbről sem beszélhetünk. Az azonban, hogy hogyan programozod le, vagy milyen szabadságpokot adsz neki mondjuk egy épület irányításában, mondjuk egy egészségügyi kezelésben, valóban teljes mértékben létrejöhetnek olyan hatások, amik nagyon károsak, mint ahogy az eddig is az emberek hibáztak, egy orvos fáradtan rosszul végzett egy műtétet, lehet ezt rosszul megcsinálni, de az egész emberiségre kiterjedő globális katasztrófához, ahhoz igazából először a másik világháború után az atomfegyverekkel jutottunk el, utána meg a biológiai fegyverekkel is eljutottunk oda, hogy az emberiség ki tudja pusztítani magát, de ezeknek ezek a módjai. Más kérdés nyilván, hogy egy EMI vezére, tehát mondjuk EMI-vel könnyebb föltörni egy biológiai labort, és akkor onnan kihozni valami rossz dolgot, az meg megint egy másfajta kockázat. Csak ezért rosszak az ilyen nagy előrejelzések, mert eltelerik a figyelmet, és elkezdesz az EMI-től félni.
Há, hogy nem?
De a mögött álló emberektől, vagy az érdekektől, vagy a végén levő eszközt, érted? Tehát, mert ha csak valamitől félsz, akkor nem tudsz az, amit kezdeni, csak félsz. Ha felkelsz reggel, és félsz. És este lefeksz, és még jobban félsz. És nem csinálsz már semmit, és ez nem oké.
De azok, akik számára a mesterséges intelligencia használata az mindennapi gyakorlat, az fiatal társadalomról beszélünk, tehát akik most felnőnek, azok számára minden természetes lesz, egyrészt az adatokról való lemondás, másrészt meg mesterséges intelligencia használata, tehát nem így fogják felfogni. Nyilván, mint én, boomerre, akire ráéjezt a George Simpton, hogy 30 év, és akkor még örülök is, hogy hát talán 30 éven már nincsen.
Nem használod másképpen, mint a fiatalok. Egyébként a magyar társadalomban nagyon gyorsan elterjedt, nagyon sokan fizetnek is érte, de a generációs különbség, pont most fejeztem be a kutatási jelentéseket, erről igazából nincsen. Azt látom, hogy nem azon múlik egyébként most az okos EMI használat, kinek milyen a kora, vagy a neme, vagy hogy hol lakik. Sőt, még a végzettségen sem múlik, hanem valami másokon, és valahol ott sejtem, hogy az a kulturális beadatottságon beérkezett, pont a munkája, az adott kíváncsisága, tehát magyar a kulturális tőként több múlik, és például lesz, hogy mennyire ijeszt meg tőle, vagy sem. Azért, akik használják a mesterséges intelligenciát, jól látják, hogy a valóságban azért még mindig ott tartunk, hogy persze sok minden megvált, átadott megbeszéléseket leírató, projektmenedzserek jobban tudnak dolgozni, kicsit minden gyorsabb, de alapvetően az emberek az elbújó elmit használják, amit te is ugyanúgy használsz, mint bárki más, az, hogy a telefonot szól, mikor indulj el az autóval, az, hogy hamarosan már csak nem egy dolgot pok, hanem meg is tervezi a napodat, lehet, hogy jobban, mint te, vagy akár az edzéstervedet a személyedre szabja, vagy érted, tehát amiket amúgy is csinálsz, itt tehát a világ jóval összetettebb, hogy mi személyesen megérthessük, vagy mindent tudjunk kontrollálni, és egy részét átadjuk az automatizációknak, és most erről beszélünk folyamatosan, hogy mekkora részét adod át, és mit. De az emberek túlnyomó többsége most úgy használ az emit, hogy nem is tudja az emit használni, mint ahogy eddig se foglalkodott azzal, hogy most PCTCP-IP protokollon beszélget, vagy sem. Hát amit érdekel, és nem is lényeges igazából. Az, hogy a kutatásfejlesztésben mennyire felgyorsítja, tehát az, hogy ennyi orvosi eredmény nem volt, vagy az, hogy két hét alatt meg tud csinálni egy olyan applikációt, működőt, jól működőt, ami eddig másfél év volt, az pont az az időnyereség, amire az emberiségnek szüksége van egy olyan szorító helyzetben, ahol látjuk, hogy egyre gyorsabban kéne jó dolgokat csinálni. De azért messze nem tartott a mesterséges intelligencia, hogy tehát nem ilyen mindent átszövő és mindent elsöprő dologról van, szóval inkább finoman programoz minket újra, és 5 év múlva visszanézünk, se ilyen kicsit, vagy 10 év múlva, és ilyen kövület, hogy tényleg ezt így csináltam, de fura, de ezt most is eljátszhatják a hallgatók magukat 10 évvel ezelőtt, hogy parkoltál, hogy tervezted a nyaralásodat, és most milyen korszerű vagyok ahhoz képest, hű.
Igen, de múlt héten jártam, így meséltem is a hallgatóknak, hogy kimentünk az Albertinába megnézni a Chagall kiállítást, és beütöttem a vészbe, hogy Albertina plac, oda szeretnék menni, és hegyes halom előtt elkezdett leterelni az autópályáról a véz. Az autópálya ugye egyenesen oda visz Bécsbe. És akkor ott elkezdett kis osztrák falukon keresztül vinni engemet, mert hogy nem vetett tudomásul, hogy én vásároltam aznap autósztrát a matricát, tehát ezt nem vette, úgyhogy kellett volna kullogni. És aztán a feleségem rám szólt, hogy hülye vagy, tehát nehogy a telefonod döntse már el, hogy merre megyünk, és akkor mondtam, hogy jó, zébe, és akkor visszamentem az autópályára, és megoldottam ezt a problémát.
Egyébként ez egy létező hiba, ezzel én is jártam. Amúgy mindig jó a feleségre hallgatni, mert még, hogyha nem is mond jól, békességben telik el a nap. De persze, ugye minél összetettebb egy rendszer, annál inkább ez minden informatikai rendszernél előbb-utóbb probléma, például a Waze most már nem csak a te útvonaladat mutatja, hanem gyakorlatilag szortírozza a város közlekedését, ha belegondolsz. Tehát ugye most már nem csak azt csinálja, hogy erre legjobb, hanem nekik nem azt mondja legjobb, neked igen. Azt, hogy elosszom.
Nem azt mondja, tehát én néha ki tudom játszani. Tehát azt mondja, hogy 55 perc lesz az út Apajra, 48 alatt ott vagyok, mert nem azon az úton megyek, ahova igen. Ő akar engem küldeni.
Hogyha megvan a háttértudásod, akkor nyilván én is nagyon sok, azon észrevettem magamat, hogy mindig mindent megfigyelek, de hogy az utóbbi 1-2 évben sokszor döntöttem a Waze ellenében, mert tudtam, hogy de ez nem így van.
Ja.
És lehet, hogy mindig ott a kockázat, de ő tudja, hogy ott volt egy baleset, és én azt hittem, hogy a tech fog. De persze, hogy nem mindent tudok a rendszerek, pont erről beszélünk, hogy adatok és érdekek. Ez szerintem a tudatos használat része. A tudatos használat az, hogy használd az útvonaltervező, de egy, mindig tudod, hogy hol vagy, kettő, mindig végig gondolod, hogy jó-e az, amit mond. És hogyha jó, akkor hagyod neki. Ha nem jó, akkor nem hagyod neki. Azért szeretem az autós példákat, vagy az útvonaltervezős példákat, mert mindannyian így megéljük. De azért, hogyha abba visszagondolsz, hogy viszont mindenki magabiztosan közlekedik, mindenki tudja, hova megy, idegen országban megyünk. Tehát most azt mondjuk, hogy a jól működő alkalmazás okosan használunk, és ez dicséret. De amúgy, hogy mennyit változtatott az életünkön azt, amikor egyszerre több százezer autós tudja azt, hogy mikor ér oda, és a 80-as évben rengeteg munkaerőpiaci tanulmány azzal foglalkozott, hogy mekkora stresszt élnek át az emberek, mert nem tudják, mikor érnek oda, ez kipipálódott.
De jó, hogy az a kutatás, amiről beszéltél, az elsősorban mire vonatkozott? Mert ott volt benne egy olyan dolog, amit én is megpróbáltam volna alátámasztani, tehát hogy informatika, digitális felhasználás tekintetében vidék és város között már nincsen különbség, vagy legalábbis én nem érzékelek.
Igen, ez a kutatás konkrétan a mesterséges intelligencia társadalmi percepciójáról szól, ugye a kutatóintézetünk évente csinál hazai reprezentatív kutatásokat a saját témakörünkben, ezek az információs társadalom. Minden évben van egy tematika, például az e-health volt régebb, vagy tudatosság, most a mesterséges intelligencia nyilván, mert úgy éreztük, hogy most még van egy pillanatkép, amit tudunk készíteni, amikor az emberek még rácsodálkoznak, vagy még értik, vagy még elgondolkodnak azon, hogy mikor inkább a gép, és mikor inkább az ember. De amit mondasz, az már egy régi probléma. Tehát azok a hagyományos kemény változók még mindig nagyon fontosak, tehát a végzettség, stb. De mindannyian érezzük, hogy nem írják le a valóságot. Tehát lehet, hogy nincsen végzettsége, de informális tudáscsatornákon, podcasteken keresztül, stb. Úgy kiművelte magát, mint a fene. Van, hogy 20 éves fiatal, de csak aktív unalommal, értékteremtés nélkül használ egy szolgáltatást. Van, aki meg nem tudom hány éves, és tök jól. Vannak finomságok, nyomozgatjuk, de az látszik, és ez régi vágy, hogy milyen új dolgokat kéne mérni, és én erre dolgoztam ki egy ilyen mérőszámot, ami kicsit egy ilyen digitális életkor és aktivitás dolgot mutat, tehát nem azt, hogy hány éve használod, hanem azt, hogy milyen a megoldó értéket. Tehát, hogy engem már nem az, tehát azt megkérdez az emberektől, hány órát internetezel?
Azt érzed, hogy egyet, de folyamatosan.
Igen, vagy bizonyos értelemben 24-et, mert hogy ott van, és amikor jelez, megnézed. Hanem az a kérdés, amikor meg akarsz oldani valamit, akkor ezek közül mennyi a donácsatlan, és mennyien sikerrel oldod meg, és akkor ez hirtelen egy készségcsomag, és szerintem tehát már valóban nem, tehát gondolj bele ez az atipikus munkák világában, vagy a mobilitás világában mit jelent. Másrészt azért nem lehet elsöpörni, mert még mindig egy csomó ember van, aki ha csak a mobilitásnál tartunk, hogy igenis egy olyan közösségben lakik, ahol hiába adod neki oda a legjobb technológiát, ha nincs kulturális tőkéje, akkor lehet, hogy virtuálisan 5 lépésre van Elon Musk-tól, de akkor is csak az osztálytársait ismeri, és akkor egy idegen ráír, és örül, hogy egy idegen ráír, és utána nekem meg ott van a gond, ugye.
Nekem ilyen reveláció volt, de hát az hál' Istennek ebből áll az életem, hogy dolgozunk a Dob utca 93-ban, ott betonozunk, és akkor mondja nekem a kollégám, hogy tudod, mi volt ez régen? Mondja nekem, aki úgy általában én szoktam ismerni a főváros, és ismerem e épületek történetét. És azt mondja, hogy itt valami szórakozó negyed volt, valami lokál, vagy valami bár, vagy valami, és mondom, hogy honnan vetted? És azt mondja, hogy tegnap este beütötte a Gemini-be a Dob utca 93-at, és erre ez dobta fel. És aki néztem, tehát, hogy én tényleg a Budapest régi képeken, meg az összes ilyen ezzel kapcsolatos Facebook csoportban van, de fogalmam sem volt róla, és ő tehát úgy használta a mesterséges intelligenciát, hogy nekem eszembe sütött, hogy használjam.
Mennyire jó már. Nagyon sok ilyen, sokszor azt gondolják az emberek, hogy azok, akik mesterséges intelligenciát használnak, meg a nem tudom ki, de közben meg használják, vagy ízélyes, akkor mondom, hogy de figyelj, most azt csináltad, tehát, hogy nem, én csak rajzoltattam egy képet a gyerek szülőnap ízére, de mondom, hát most ez generatív mesterséges, ja jó, oké, tehát nem olyan, nem ez a lényeg.
Befolyásolhatja majd a mesterséges intelligencia a 2026-os választásokat?
Hát, figyelj, az látszik...
Az, hogy mi történt Romániában, az jelez valamit?
Pont ezt akartam mondani, azért a román példa azért borzasztóan erős, szerintem ahhoz képest indokolatlanul kevés szó esik róla, most nem azt, hogy nálatok vagy máshol, hanem hogy így a közbeszédben, mert hogyha ezzel mondjuk úgy, hogy a média fölénye való visszaélés, és tehát, hogy ezt azért végig gondolni, hogy most pontosan mi is történt, és hogy mit akarnak az emberek, az egy nagyon izgalmas dolog a szabad választásról, vagy egyáltalán arról a világról, ahol a döntéseinket ugye médiavezérelt környezetben hozzuk, és ez a média igen jól működtethető. És ez szerintem, azt akartam csak erre válaszolni, hogy mint a média háttér motoraként működő, tehát emivel nagyon jól tudok profilozni, nagyon jól tudok személyre szabott reklámokat, nagyon jól tudom beazonosítani, hogy ki mit gondol, onnantól tudom, hogy kinek milyen üzenetet adjak, ugye a Cambridge Analytica mérések már erre mentek, hogy felépítették az 5 lépcsős modellt a személyiségekről, és az alapján befolyásolták a választókat. Persze, de ez mindenhol mindenben van, tehát abban is, hogy mosóport is kapjál, ilyen értelemben ez jelen lesz, de hát inkább a médiának azt a képességét kell az embereknek megérteniük, hogy valamiről komolyan tájékozódni akarnak, akkor meg kell nézniük más üzeneteket is. És ez számos érdekes adat volt ebben a kutatásban, én azt láttam, hogy évek óta nő Magyarországon azoknak a száma, akik egyébként több forrásból szeretnének tájékozódni, és sokan vannak, akik ezt az emmitől várják el. Tehát akár az, hogy ő nézegeti azt, amit...
A zére, a browserére, vagy, a, vagy a, az algoritmusra, hogy, hogy mit fog kapni?
Igen, azt mindenki tudja már, hogy ugye ajánl a rendszer. Sőt, az online tartalmaink 70%-át ajánlások alapján fogyasztjuk. De az például, hogy én nézegettem amúgy a saját híreimet, de hogy ott automatikusan megjelenjen egy hír, ami azt mondja, hogy máshogy látja, ez most a magyar társam 5-10%-át dühel, és méreggel tölti el, ha más véleményt lát, mint ami az övé, jellemzően nyilván ők a kommentelők, de sokan azért ezt felállják. Nő a, egyébként az információk fogyasztás területén a tudatosság igénye a magyar társadalomban, sőt a használat is. Ez a növekedés nyilván nem ért el a 100%-ig, és még a közelébe sincs, de amúgy van egy növekvő trend. Mert érezzük, hogy fontos.
Érdekes, mert beszélgettem a Polyák Gáborral, a Mérték Média elemző műhely vezetőjével, Mátyás Corvinus média portfólióval kapcsolatban, és föltettem neki ugyanezt a kérdést egyébként, hogy a 2026-os választásokat a média fogja eldönteni. Azt mondta, hogy nem. Tehát biztos, hogy valamire hat, de a gazdasági helyzetet nem fogja tudni felülírni a média nyomás. Hiába mondja azt a kormánypárti sajtó, hogy nekem kurva jó, és bocsánat, soha nem volt ennyire jó, és hihetetlen gazdasági felemelkedés, stb. Mindenki jobban fog élni. Mikor kiderült egy másik kutatásról, hogy egy 4 gyermekes család évente másfél millióval többet költött tavaly élelmiszerre, mint egy évvel korábban.
Ez nyilván itt most, amiről beszélgetünk most ettől a választástól függetlenül, az a valóság érzékelése és a valóság maga közti akár különbség. Tehát például jól láthatjuk azt is, hogy egy ország élhet jól, de lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy nem is élnek ilyen jól. Az amerikai választások előtt ez egy alapkritika volt az amerikai társadalommal kapcsolatosan, hogy látjuk, hogy a számok jók, de ők nem így érzik. Tehát most az, hogy a gazdaság milyen állapotban van, persze mindenki érzi, ez bak lenne, aki vagy nem itt él. Az, hogy ennek ki az oka, mi az oka, mi a megoldása, ki fogja megoldani ezeket, az szerintem igenis vélemények halmazából tevődik össze. Érted?
Ja. Azt írja a hallgató, hogy nagyon ajánlom mindenkinek, akit érdekel, a Mi a Next című sorozatot. Hallottál róla? Nyilván.
Milyen című?
Tehát a mesterséges intelligencia Next című sorozatot nem láttam, de a hallgató minden esetre
eszébe sorolták. Majd én is megnézem.
Mit vársz 2025-től? Csak hogy majd amikor 2026 januárjában így beszélgetünk, ha megérem.
Azt hiszem, hogy most a pápa mondta, hogy ez a remény éve. És nekem annyiban valóban a remény éve, hogy tavaly és tavaly előtt arról beszéltem, hogy létrehoztuk azokat a technológiákat, hogy nagyon sok együttműködés jöjjön létre. És hogy geolokációs sikerek, és az, hogy ott helyben elkezdenek működni a technológiák, olcsóbbak és jobbak lesznek. Amit én leginkább várok, az nagyon sok ilyen mikroprojekt sikere. Azt várom, hogy az emberek egyre inkább önmaguk kezébe tudják venni a dolgokat, akár a saját egészségügyi fejlettségüket, vagy megóvásukat kütyükkel, technológiákkal, akár a környezetvédelemben. Én nekem most ez a legfontosabb trend, amit várok. Nyilván lesz egy csomó technológiai érdekesség, nyilván egyébként ami a nagyon nagy trend, azok a mondjuk úgy, hogy a térinformatikának a trendjei, tehát hogy az adott pillanatban, az adott helyen a megfelelő dolgot kap, a képfelismerés funkciók. Volt az Emink, aki az elején volt egy 6-8 éves gyerek, aki nem tudott semmi, de tudott beszélni. Most már gimnazistáink vannak, és jövőre lesznek egyetemistáink, és ez tök jó lesz.
Nagyon szépen köszönöm, Rab Árpád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalomkutató Intézetnek vezető kutatójának, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, mindig jó veled beszélgetni.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmec János, Balogh Kármen, Turlő és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, jön a hétvége, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin, rohagy meg, véhal.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!